Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Házi troll írt nekünk, az Ács nagyon bologat, főleg mikor a reggeli megvásárlásáról volt egy mondat. Engem inkább az érdekel, hogy Edének végül sikerült-e fürdenie, vagy már nem ott lakik. Nem ott lakik. Én tudtam,
nem érinti tudtam, a solymári
problémát. Tudtam, hogy előbb-utóbb nem tudom a medencémet tölteni, úgyhogy eljöttem volna. Gyüzdai Viktor van itt velünk, befektetési szakember, a Citadella a portfólió kezelője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Most akkor a jegybank, a magyar jegybank visszanyerte hitelességét?
Hát legalábbis mindent megtesz annak érdekében, jól láthatóan, hogy visszanyerje. Ugye volt itt egy probléma, ugye itt a hitelesség kérdése kapcsán, volt itt egy probléma, hogy na 2015-16-ban fölmerült, csak ugye akkor nem volt még annyira nagy jelentősége, mert nem volt komoly infláció, hogy külön választották. Tehát az alapkamat, én akkor írtam is egy cikket, hogy alaptalan kamat. Ugye az alapkamatnak kéne lenni az irányadónak, ami megmutatja, hogy milyenek a monetáris feltételek, de ez el lett választva az alapkamattól. Azt gondolták, hogy majd az alapkamat jelképezi a stabilitást, és akkor ahhoz inkább nem nyúlunk, vagy csak kevésbé nyúlunk. És az elmúlt egy-másfél évben is fennmaradt, ami azt üzente a befektetőknek, hogy hát az alapkamat ugye folyamatosan alacsonyabb volt, és nem akarták annyira emelni, mint hogyha azt üzentik volna a befektetőknek, hogy hosszú távon egy alacsonyabb kamatszinten rendezkedünk, mert most csak fölemeljük nektek a kamatot, hogy egy kicsit megnyugodjatok, de aztán majd jó gyorsan vissza fogjuk csökkenteni. Tehát ez volt az üzenet, nem tudom, hogy mi volt a cél. De...
Én sose értettem, hogy milyen, tehát hogy nyilván profik vannak a befektetési szakmában, és látják, hogy mi történik, tehát hogy,
illetve, hogy
kinek
az...
kell itt üzengetni, mert kétféle üzenetet küldeni, de nem egészen értettem.
Igen, na és ugye ez külön volt választva, és aztán majd mondták, hogy de majd ez össze fog érni majd sokáig, szép lassan. Ez valahogy ilyen zavart keltett az erőben. Aha. Most végre ez egyrészt össze lett rakva, tehát hogy most már elméletileg ez a kettő együtt fog mozogni, nincs egy olyan üzenet, hogy csak így nyögvenyelősen muszájból kényszeredetten emelünk kamatot, aztán majd jó gyorsan lecsökkentjük, mert valójában nekünk nem is ez számít, hanem hogy fönnmaradjon a gazdasági növekedés.
Szóval ez volt a fő üzenet akkor, értem.
Ez volt, és mostanra sikerült úgy tűnik ezt ezen fölülemelkedni, illetve volt még egy fontos lépés, amiről talán annyi szó nincsen, hogy itt a MNB fog biztosítani deviza likviditást a bankrendszernek swapokon keresztül, és forint likviditást meg ki fog vonni a rendszerből, ami megint csak remélhetően sikerül stabilizálni a forintnak az árfolyamát. Tehát szerintem itt fontos lépések voltak a jegybank részéről, és azt gondolom, hogy ők látják a helyzetnek a súlyosságát.
Vajon mire elég? Nyilván mindenki ezt a kérdést teszi föl, mert ugye elég sok erő hat a forint ellen, és ezek között egy volt, amit ugye a hitelességi problémaként, illetve
a folyamatos lazulást említettünk. És az látszik is, hogy nem egy eszement erősödésnek indult a forint, lejött a 400 fölötti szintről, most itt a 395 környéken, ami még mindig egy rémgyenge szint a pár hónappal ezelőttiekhez képest.
Bocsánat, még csak ketten beszéltetek, csak hogy a még másik.
Ja, én nem csak az volt a kérdés, hogy...
Mire elég? Az a lényeg röviden.
Igen, mert hogy egy tényező, ami öt forint gyengesége mellett szólt, az talán akkor most kiesett, vagy enyhült, javult a helyzet, de még van legalább három, amelyik a forint gyengülésének az irányába hat. Szóval így, hogy az egyikben változás történt, most ez elég lehet-e az, hogy meggátolja a forint további lecsúszását?
Hát egy időre én azt gondolom, hogy elég lehet, de azért van itt egy sokkal fontosabb probléma. Én azt gondolom egyébként, hogy egy devizának a stabilitását, ami egyébként elősegíti az árstabilitást, tehát hogy nem ez a forint stabilitása, erről is beszélhetünk egyébként, hogy ez miért fontos, több okból is fontos. Egyrészt ugye most már ugye elszabadult itt az infláció, a forinton keresztül azért nagyon begyűrűznek az importált árakba. Tehát hogy ezt mindenképpen, hogyha le akarjuk verni az inflációt, a forint nem lehet elengedni egyrészt. Másrészt van egy olyan problémája, hogy ha nagyon rászoktatják az embereket, és az elmúlt években azért itt folyamatos forintgyengítés zajlott szándékosan és tudatosan, egy idő után az emberek azt mondják, hogy hagyjuk ezt a játékpénzt, és akkor használjuk rendes pénzt az eurót. Ami meg azt fogja jelenteni, hogy nem marad eszköze ugye a jegybanknak, hiszen ha senki nem használja a forintot, vagy nagyon kevesen, akkor elveszik a mozgástere. Tehát ugye ez nem jó, ez az egész folyamat.
És ugye ebben van változás, ugye ezért beszélünk, ugye ebben van komoly változás a jegybank részéről. Tehát most ez a tudatos forintgyengítés, vagy hagyjuk, hogy gyengüljön, jó ez nekünk, a ország versenyképességét javítja, stb. Növekedés irányában. Akkor ez most már nem így van, most már az inflációt ezek szerint fontosabbnak tartják, és meg akarják állítani a forint gyengülését?
Hát ez az üzenet elég sokszor kihangsúlyozták, azt gondolom, hogy komolyan is gondolják, szerintem látják, hogy ez, ennek van egy veszélye, viszont a hitelesség ugye nem csak a jegybank részéről merül föl, amit ők már próbálnak visszaállítani, hanem ugye Magyarországot érte egy nagyon nagy külső sokka az energiaáraknak a fölrobbanásán keresztül. Ugye Magyarországnak a folyófizetési mérlege masszívan mínuszos lett, ami azt jelenti, hogy ugye kellene találnunk egy csomó eurót, amiből ezt finanszírozzuk. És ezt több módon is meg lehet oldani, ne felejtsük el, hogy a 2000-es évek elején, amikor egy IKEA deficitünk volt, tehát költségvetési hiány is volt, és folyófizetési mérleg hiány is, akkor volt egy valamekkora nemzetközi befektetői bizalom a magyar gazdaság iránt, akkor ezt lehetett finanszírozni. Most van egy nagy félelem a befektetőben, és azért is nem nagyon akarnak beállni ide, és finanszírozónak idejönni. Ugye az Európai Uniós források, amikről mindenki beszél, hát kb. 40 milliárd eurót kéne a következő 5-6-7 évben megkapnunk, és ez ott eléggé kockázatosnak tűnik, hogy most tényleg megkapjuk-e vagy nem. Enélkül, ha azt nem kapjuk meg, hát akkor ott áll Magyarország, hogy növekedés nem tudjuk, hogy miből lesz. Van egy jegybank, aki azért próbál sok mindent megtenni, de a kormányzatnak meg kell majd szorítania, van egy nagy folyófizetési mérleg hiányunk, tehát hogy úgy az EU-s források nélkül nem olyan jól néz ki Magyarország, miközben azért annyira nem combos például a devizatartalékunk. Tehát hogy én azt gondolom, hogy a befektetők fő problémája az, és akkor tudnának igazán megnyugodni, hogyha azt látnak, hogy Magyarország ezeket a forrásokat meg fogja kapni, mert akkor egyrészt lesz növekedés is, másrészt ugye deviza oldalról, a finanszírozási oldalon kívül ugye be fog érkezni egy csomó deviza Magyarországra, ami azért szembe fog állni azzal az energiárobbanásból adódó helyzetromlással, amit most tapasztalunk. Mm-hmm. Hát erre mindenképp szükség van ahhoz, hogy igazán stabillá válhasson a helyzet.
És innentől nehéz előrejelezni, mert politikai kérdésé válik, hogy igazából itt a jogállamiság tekintetében milyen kompromisszumra hajlandó a magyar kormány, mert ugye nagy részt ezen múlik, hogy mi lesz az uniós pénzekkel.
Igen, hát szerintem ezt mindenki tudja, ha bár mindenki mind a két oldal kihangsúlyozza, hogy nem erről van szó, de hát ezt mindenki tudja, igen, amit te is mondasz, ez egy politikai döntés. Magyarország azt mondja, hogy nincsenek jogállamisági problémák, az Európai Unió azt mondja, hogy igen, és az nagy kérdés az, hogy például mi az, amit Magyarország egyrészt képes és hajlandó megígérni az Európai Uniónak, amit el is hisznek, hogy betartunk.
Uh-huh. Ugye egy kérdés, hogy eléggé az ígéret, ugye ez a lengyelek kapcsán most ugye tesztelődik, látjuk, hogy ott is azért vannak problémák. Uh-huh. Jó, oké, hát ugye erről valószínűleg akkor ennyit tudunk, viszont érdekelne a véleményed a piaci helyzetről, globálisan is, mert hogy itt azért ugye most a fél év zárása kapcsán jönnek szépen a számok, hogy 51 néhány éve nem volt ennyire rossz éve, vagy fél éve, első fél éve konkrétan a Wall Streetnek negyedéves szinten is nagyon rossz számok voltak, kötvénypiacon is robbanás volt, csúcson az infláció és bizonytalanak a kilátások, melyik ujjunkba harapjunk, recesszió legyen, vagy az inflációt hagyjuk elszállni. Te hogy látod, mi várható a következő időszakban, illetve egyáltalán portfóliókezelőként erre hogy tudsz reagálni, miben látsz még fantáziát?
Igen, ugye itt azért volt nagyon súlyos a helyzet az első fél évben szerintem a tőkepiacokon, mert nem csak a részvénypiac omlott be, hát különböző részvénypiacok változó 10-20-30-40%-ot, hanem a kötvénypiac is. Tehát ugye a klasszikus portfólió, hogy mit tudom én, 60 részvény, 40 kötvény, vagy tök mindegy, de egy ilyen megosztottság, hát mind a kettő esett sokat 10-20%-ot. Tehát hogy igazándiból nem volt nagyon menekvés, ez itt a fő probléma, ami miatt mindenki kikészült. Én amit látok a piacokon az elmúlt hetekben, szerintem van egy változás, nagyjából olyan június elejéig arra koncentráltak a piacok, hogy van ez az inflációs nyomás, és akkor ezzel ezt nagyon gyorsan le kell küzdeni, ugye egyre több kamatemelést árasztunk be, és most kezdődött meg az, hogyha megnézzük az összes árupiaci terméknek az árát, de még az élelmiszereket is, amiket érint mondjuk a háború, vagy Amerikában a földgáznak az árát, ami mondjuk tegnap esett 15%-ot, és nem tudom, 4 hónapos mélyponton van,
igen,
a rész.
Ezek elindultak lefelé, igen.
Igen, tehát hogy az összes ilyen olyan jellegű indikátor, réz.
A réz, igen, amit ugye úgy szoktak rátekinteni, hogy igen, nagyon széles körül a felhasználása, tehát tök jól indikálja azt, hogy hogyan. Igen.
Gazdasági ciklus,
igen. Igen.
Ugye azt szokták mondani, hogy a réz az a legjobb közgazdász, akinek nincs PhD-je.
Yeah. Ja,
igen, az jó doma, igen. Igen.
Jó.
Tehát, hogy elég jól előrejelzített, és most úgy tűnik, hogy mintha a inflációs félelmek helyett inkább a recesszió kerülne előtérbe. Ugye két oka van ennek a recessziónak. Egyrészt a monetáris szigorítás azért nagyon jelentős, mondjuk az Egyesült Államokban, Európában nem annyira, de USA-ban mindenképp, vagy ha megnézitek Magyarországot is, mennyire lehetett fölvenni 2 éve jelzálogit, tehát meg mennyire lehet most felvenni. Hát nyilvánvalóan nem nagyon lehet. Tehát sokkal kevesebb hitelt tudsz fölvenni ugye a hitörlesztődések mellett. Tehát és ugyanez igaz a vállalatokra, tehát mindenkire, de a magyar államra is. Úgyhogy ez nyilván egy nagyon fontos része, illetve hát ugye olyan magas az infláció, hogy azzal a bérek nem tudnak lépést tartani, ami azt jelenti, hogy a reálbérek csökkennek, a lakossági fogyasztás csökken, és hát a lakossági fogyasztás, illetve csökkenni fog, attól tartanak, és hát a lakossági fogyasztás teszik ki a GDP-nek a nagyobb részét. Tehát innentől fogva egy ilyen dupla harapófogóba kerültek a gazdaságok, és erre most kezdenek el reagálni a piacok, hogy most már talán a recesszió nagyobb félelem, mint az infláció. Na most, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Amennyiben ez a fő félelem, akkor ugye nehéz megmondani, hogy ez jó-e a részvénypiacoknak, vagy nem, mert ugye, hogyha recesszió van, akkor talán nem lesz annyi kamatemelés, meg ha recesszió van, akkor nem lesz akkora infláció, mint korábban vártuk. Ugye nyilván eleve, hogyha nem mennek föl a nyersanyagárak, akkor az önmagába csökkenti az inflációt. Meg a gazdaság növekedésének a leállása is csökkenti az inflációt. Tehát, hogy egyrészt az várható talán, hogy mégse lesz talán annyi kamatemelés, mint amit eddig gondoltunk, másrészt viszont nem lesz akkor a növekedés sem. Ugye nem tudom megmondani, hogy ez a részvényeknek jó, mert egyrészt jó ugye az alacsonyabb kamat, másrészt nem jó az alacsonyabb növekedés, ebből a szempontból nehezebb. A kötvénypiacon szerintem érdekesebb lehetőségek vannak emiatt, ugye ez azt jelenti elméletileg, hogy vonzóvá válhatnak bizonyos kockázatosabb, hosszabb kötvények, amiknek viszonylag magas a hozam szintje, úgyhogy szerintem ezekben lehet talán valami búvó helyet találni.
Uh-huh. Oké, okay, értjük. Nagyon érdekes.
Abszolút, és köszönjük szépen a szakértést, jó munkát mára, és aztán meg jó pihenést hétvégén.
Minden jót mindenki.
Köszönjük.
Köszi. Zsidai Viktor befektetési szakember, a Citadella a portfólió kezelője volt a beszélgető partnerünk. Rendre megkérdezzük, amikor ilyen nagy dolgok történnek, mint most például, hogy a jegybank végre lépett egy masszívat, és hát ez volt a fő.
És ilyen komoly változás is van, hogy a recessziós veszély átvette. Az érdekes, hogy a tőzsde ugyanúgy reagált rá. Tehát volt egy kisebb emelkedés, hogy a kamatemelés talán majd nem lesz annyi. Viszont pont ide illene az, amit beharangoztunk, csak hát úgy néz ki, hogy ma már nem lesz rá időnk. Az téma, mert hogy a magyar állampapíroknak a hozamai, ugye az inflációhoz kötött prémium állampapír, a befektető kedvence érthető módon, bárhova is megy az infláció, szépen követni fogja. Persze nem mindegy, hogy mekkora késéssel, és pont emiatt is érdemes róla beszélni, de bejöttek alternatívaként a mezei. A piacon lehetett, akkor 8,5%-os.
Igen, akkor áresés volt, hogy simán igen, 8,9 néhol, ami elérhető.
Ilyen piacon százalékokkal lehet 5-10 éves magyar kötvényeket kapni, igen, és ez fix a végéig. Tehát, hogyha...
Ha kapsz!
Igen.
Mert én néha átszűröm én is a kínálatot, és azért nem mindig.
Hogyha jegyez rá a kincstár árat, akkor még nem biztos, hogy abból van.
Ha a kincstár árat jelz, akkor van.
Az van, jó, oké, mert azért a... Na, úgyhogy, hát hiszem, jövő héten térjünk erre vissza, mert ez érdemes. Ugye egy biztos, hogy azért a nagyon nagy infláció közepette be kell fektetni, annak is érdemes, aki eddig úgy volt vele, hogy most 0%-os kamat, 1-2%.
Persze,
nem mindegy, hogy otthon tartom a párnáciába, vagy lekötetlenül.
Ugyanezt csináltam a tőzsdén, több nagyobb kockázatnak éreztem belerakni, és utána esetleg kivenni, hogyha valamit részvényt akarok venni, és ugye bukom esetleg a rossz árfolyamon, mint parkoltatni, és azt mondom, elég egy ötlet, és hozzak rajta 5-10%-ot, tulajdonképpen már egy éves hozamot megtermeltem. De most egészen más a
helyzet. Most a parkoló pénzeket most a... rövid távra is érdemes betenni valahova, ugye akkor az infláció. Úgyhogy ezekre akkor, erre a dilemmára, ami egyre több embert, egyre több befektetőt érint, akkor szerintem jövő héten visszatérünk. Most viszont még előtte.
És mit tanni, híreket mond utána, pedig azzal jövünk vissza, kezdjük az órát, mi más a péntek van, ugye? Úgyhogy fapados rovatunkban lesz egy csomagpara, törlés, Eurowings versus Wizzair.
Hát a Wizzairnek sikerült, hát ötödszörre is otthagyni Párizsban a utasokat tegnap este, úgyhogy nyilván várom, hogy mikor megy végig a magyar sajtón, a szokásos módon.
De akkor nem... mikor szúr szemet a kormánynak? Például.
Akkor nem úgy tűnik, hogy a Wizzair problémái újabban zavarnák
igen,
a kormányt.
Igen, csak azért mondom, hogy a Ryanair-t azt lehet fingatni, meg lehet
aki amúgy a legkevesebbet törli.
Igen, vizsgálatok alá vonni azért, mert hogy hogyan kezeli az ügyfélpanaszokat, meg egyáltalán hogyan jár el, hát akkor én nekem csak ugyan kézenfekvő tűnik, hogy ezt is megnézzük, hogy a
igen, Wizzair hát egy kisebb fajta kettős mérce.
Á, úgy néz ki, egyelőre, de lehet, hogy dolgoznak rajta.
Lehet, hogy... igen, de még eddig nem kommunikálták. Igen. Na mindegy, erről is beszélünk majd persze.